Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangélium a 10. fejezetének 6. versétől a 9. versig terjedő igerészből ekéttem. De az embereket kezdettől férfivá és nővé teremtette az Isten, ezért hagyja el az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy test. Amit tehát az Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Amen. Kedves testvéreim, a mai ige tudósítása szerint Jézus Krisztus sokan követték, és ismét tanította a sokaságot. Ekkor odaléptek Jézushoz a farizeusok, és feltettek Jézusnak egy kérdést. Szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét? E kérdés kapcsán felvetődik az az újabb kérdés, hogy milyen lelkület van bennünk, amikor kérdezünk, amikor kérdéseket teszünk fel egymásnak, vagy akár az Istennek. Mert itt a farizeusok kérdésének a lelkületét egyértelműen meghatározza Márk evangéliuma, kérdezték őt, hogy kísértsék Jézust, hogy törbe csalják őt, vagy ma érthetőbb kifejezéssel fogalmazva, hogy provokálják Jézust. Kérdésekkel kísérteni Jézust, kérdésekkel kísérteni az Istent, nem csak azt jelenti, hogy feltesszük azokat a kérdéseket, hogy miért, Uram, miért engeded, Uram, és a saját bűneinket és vétkeinket szeretnénk az Istenre fogni, az Istent felelőssé tenni ezért, hanem kísérteni Jézust a kérdéseinkkel azt is jelenti, hogy hát nálunk már készen vannak igazából a válaszok, és mindig ezt a bennünk kialakult kész választ akarjuk kihallani az Isten válaszából, a Jézus válaszából, a Bibliából, az igéből, az eseményekből, a történésekből, a politikából, és így mindenki mondja a magáét. Ez mind Jézus kísértése, mind Isten kísértés. Nincs meg bennünk az a lelkület, hogy tanulni akarunk az Istentől, tanulni akarunk az Úr Jézus Krisztustól. Nincs meg bennünk az az alázat, hogy Uram, leborulok, mert Te jobban tudod. Te minden tudás birtokában vagy. Taníts engem. Rád figyelek. Te adj választ. Adj igazi választ, és azt hitben szeretném elfogadni. És írd felül az én kész válaszaimat, ha Te másra újra tanítasz engem, akkor add, hogy azt nyitott szívvel elfogadjam. Ugye egy konkrét kérdést tesznek fel a farizeusok provokatív lelkülettel Jézusnak, amely tematizálja a mai igehirdetést, de miközben halljuk az ige magyarázatot, kérlek benneteket, hogy mindig a Szentlélek által egy kicsit gondoljuk tovább, és emeljük magasabb szintre az üzenetet, hogy ne ragadjunk le a konkrét témánál, mert maga a téma, ami szintén nagyon fontos téma, a házasságról és a házassági elválásról szóló tematika. Mielőtt ezt kifejteném, egy nagyon fontos nézőpontot hadd hozzak ide a testvérek elé. Ami a legnehezebb helyzetben is örömhír, hogy Jézus Krisztus mindig úgy ad választ, akár őszintén kérdezzük őt, akár kísértjük őt, hogy könyörül rajtunk és örömhírt hirdet. Nem törvényt hirdet, hanem evangéliumot hirdet. A házasság kapcsán is, és minden más nagyon fontos és nehéz téma terület kapcsán is. Tehát mindig úgy olvassuk a Bibliát, úgy hallgassuk Jézus szavát, hogy abban a fő üzenet mindig az Isten szeretete által felkínált megoldás, az Isten megtartó szeretete, aki életet akar, aki megoldást akar, aki szereti ezt a világot, mindig ezé az evangéliumé, ezé az örömhíré a végső szó. Mit mond Jézus Krisztus felelve a farizeusok kérdésére? Először is evangéliumot hirdet abban az értelemben, hogy védelmébe veszi a házasságot. Profétai hangot mond itt, mert megerősíti egy káosz ellenében a területen az isteni rendet, de ha az Isten figyelmeztet bennünket, akkor ő óv, véd bennünket, és abban ott van az evangélium, ott van Isten örömteli, minket megmenteni és megtartani akaró szava. Örömért hirdet, amikor óvja a házasságot, hogy a házasság Isten ajándéka. Hát idézi az írásokat, az Ószövetség lapjait, hogy Isten kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette az embert. És látta Isten, hogy ez így jó az embernek, ebben teljesedhet ki az élete. És a férfit és a nőt megáldotta. Majd idézi tovább a Biblia első lapjait, hogy lesznek ketten egy testé. Hogy a házasság, mint isteni szövetségi életrend, egy férfi és egy nő szövetsége. Világosan fogalmazva, hogy monogám házasságról van szó. Férfivá és nővé teremtette őket, lesznek ketten egy testé, egy férfi és egy nő, és örökre szól ez a szövetség, amit Jézus a korábbi írásokhoz kijelentő hatalmával hozzátesz, hogy amit az Isten egybe foglalt, egybe szerkesztett, egybe kötött, az ember, emberi jarlóság el ne válassza. A mai kaotikus világban, minden tekintetben kaotikus világban, ami most a házasság tematikájában van előttünk, olyan áldás, olyan örömhír, ez a biztos hang, ez a profétai hang, amelyben Jézus Krisztus védelmébe veszi a házasság és a család intézményét, és gyakorlatilag megfogalmazva az üzenetet. Kedves testvérem, ha házasságban élsz, nagyon becsüld meg a házastársadat, mint Isten ajándékát. Adj érte hálát. Bármennyire örömteli, vagy bármennyire nehéz éppen a házasságotok, becsüld meg a házastársadat, és ez azt jelenti, hogy a házasságodra, a házastársadra, a családodra, ebben a rohanó világban is legyen idő. Lelki értelemben, hitbeli értelemben, kegyességi értelemben és szó szerinti értelemben is egy védett idő. Ápolni kell a házasságot. Lelki értelemben legyen tartalma a házasságnak. És becsüld meg úgyis a házastársadat, hogy testi értelemben is odafigyelsz rá. Szó szerinti értelemben ez a házasság része. Lesztek ketten egy testé, amit az apostol így fogalmaz meg, hogy ne fosszátok meg magatokat egymástól. Lelkileg ápolni a házasságot, testileg ápolni a házasságot, és a nehézségekben, a próbatételek idején, netán a kísértések idején könyörögni, hogy Uram, adj nekünk új szívet, vedd el a mi gyarló szívünket, mert amikor a farizeusok utalnak a mózesi vállólevélre, akkor Jézus azt a választ adja, hogy szívetek gyarlósága, keménysége miatt engedte meg Mózes és Isten törvénye a vállólevelet, a vállást, de nem mindig volt ez így. Isten eredeti gondolata nem ez. De jó meghallani egy káoszban ezt a profétai hangot, amiben ott van az evangélium, az örömhír, a házasság a család intézményére nézve, mert az ember élete Isten így rendelte, és féltő szeretettel figyelmeztet bennünket erre, ebben teljesedhet ki az emberi élet. Aztán evangélium az is ebben az ige szakaszban, hogy Isten védelmébe veszi a házasság intézménye mellett a nőt, az asszonyt. És itt ne a világi emancipációs mozgalmakra gondoljunk, mert a bibliai rendben a férfi férfi, a nő nő, mindegyiknek megvan a maga Istentől rendelt szerepe, ezeket nem szabad egymással szemben kijátszani, vagy összekeverni. Tehát így értsük, amit mondok, hogy evangélium, hogy Isten védelmébe veszi a nőt. A nőt, az asszonyt, azt, amit az Isten által a nőn keresztül kaphat a férfi. Ezt nem tudom másként megfogalmazni, és tudni kell azt a kort, amikor ez elhangzott, a kornak a viszonyait, hogy egy férfi jogú társadalomban. Az Isten a mai igében is, Jézus Krisztus által, és egyébként az evangéliumokban látjuk, hogy Jézus Krisztus mindig védelmébe vette a nőket. Egy férfi jogú társadalomban, ahol például, hogy értsük, egy zsidó férfi bármikor elbocsáthatta a feleségét, legfeljebb a rabbik az okokon vitatkoztak, hogy mely ok alapján bocsáthatja el, és ebben különböző nézetek voltak, hogy hűtlenség esetén, vagy mert odakozmált az étel, vagy mert éppen megunta, és amikor a farizeusok és sok zsidó rákérdezett a vállólevélre, meg a törvényre, akkor igazából a saját gyarló vágyaikat akarták igazolni a törvénnyel, a saját gyarló indulatukat. Isten védelmébe veszi a nőket egy férfi jogú társadalomban, amikor a zsidók bármilyen ok folytán, egy zsidó férfi bármilyen ok folytán elbocsáthatta a feleségét. Tudjuk, hogy házasságtörő nőt vittek oda Jézushoz, de házasságtörő férfit nem. Ismerjük az evangéliumi történetet, és ehhez még hozzávesszük, hogy a tágabb kontextusban, a hellén világban e tekintetben milyen szabadosságban értek az emberek, akkor kihalljuk az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus egész munkássága, küldetése során és a mai ige alapján is szeretettel védelmébe vette egy férfi jogú társadalomban a nőket. Ez örömhír. Mert a férfi elbocsátotta a feleségét önhitten, szabados módon, akkor a nő abban a korban teljesen kiszolgáltatottá vált, és nem csak hogy a társadalom peremére, hanem a társadalmon kívülre került, teljesen lehetetlen állapotban. Vagyis kedves férfi testvérek, akkor hadd aktualizáljam az igét, most áthozva a mába az üzenetet. Ez a mai ige megszólítja a házasságban élő férfiakat. Férfi testvérem, te vagy a felelős a házasságodért. Hát a házasság, a család egy kis gyülekezet. És te vagy a házasságod, a családod papja. Felelős a házasságod, a családod lelki állapotáért, állapotáért, egzisztenciáért, mindenért. Már nem egy férfiogú társadalomban élünk, de ti férfiak ezt a szerepet kaptátok az Istentől, ezt a feladatot, felelősek vagytok a házasságért, felelősek vagytok a rábízott, a rátok bízott feleségetekért. Ti férfiak, szeressétek nagyon a feleségeteket. Csak zárójelben jegyzem meg. Jézus nem a házassági elválásról akart itt egy erkölcsi tanítást adni nekünk. Ezt a témát a farizeusok tematizálták ebben a történetben, hanem a nőket akarta védelmébe venni, ahogy egyébként Mózes is azért engedte a vállólevelet, hogyha a férfi mégis elbocsátja egy férfiogú társadalomban a feleségét, legalább a nő kezében legyen valami papír, tehát már az is a nő védelmében született, és Jézus ezt a gondolatot folytatja, ezt az üzenetet az Isten szeretete által egy férfiogú kultúrában is. Ma, férfi testvérek, ti vagytok a felelősek. Ezt soha ne felejtsétek el. Szeressétek a feleségeteket, ahogy az apostol ezt a krisztusi gondolatot, evangéliumi üzenetet tovább viszi, hogy ti férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, aki önmagát adta érte. És aztán Pál utána a házasságban ezt kölcsönösen megfogalmazza, engedelmeskedjetek egymásnak, férfi és nő, az Úr félelmében, becsüljétek meg egymást, szeressétek egymást az Úr félelmében. A férfi a felelősség, de kölcsönös ez a szeretet. Gyönyörű evangélium. Egy nehéz helyzetben, egy kaotikus világban, és mondom, gondoljuk tovább, Jézus az ő evangéliumi szeretetével óvja, védi a házasságot, és védelmébe veszi a nőket. És még tovább megyek, és itt kérek figyelmetnek, itt lesz igazán nehézé az üzenet. Jézus Krisztus az evangéliumi szeretetével óvja az egész embervilágot, magát, az embert. Mert hatalmas az ember nyomorúsága. Mert van bűn, és az ember kezén, hit nélkül ebben a világban minden tönkre megy. És a házasság témájánál maradunk, igen, kedves testvéreim, pokollá lehet egy házasság is, amiben már nem lehet megmaradni. Én magam is tapasztaltam olyat, ahol az egyik fél fizikailag, testileg veszélyeztetve volt. És tegyük oda azt az apostoli intést, hogy aki azt hiszi, hogy áll a házasságában például, az legyen alázatos. Vigyázzon, hogy el ne essék. Mert a működő házasság az kegyelmi állapot. Mert van bűn. De az evangélium éppen az, a házasságra nézve, és minden nyomorúságos területen nézve, hogy de van kegyelem. És minél inkább jelen van a bűn, annál inkább kiárad ránk a kegyelem. És hogy a házasságra nézve mit jelent ez a kegyelem, akkor azt hadd vegyem Újhegyre. Pár perc türelmet kérek, de nagyon figyeljetek. Tehát mit jelent a házasságra nézve ez a kegyelem minden rontó bűnhatás ellenére. Kegyelmi állapotban vannak azok, akik házasság hiány vannak. Akik nem találták meg az életük párját. Aki megtalálta, kegyelmi állapotban van. De írja az ige máshol, hogy házasság hiány is lehet az Isten dicsőségére, ha valaki egyedül marad, teljes életet élni. Aki viszont megtalálta a párját, aki kapcsolatban van, az vállalja fel házasságban a társát. Ez is kegyelmi állapot. Nagy a bűn, de még nagyobb a kegyelem. Ugye értitek, kedves testvéreim, kell a jogi igen, kell a jogi aktus, és Isten szín előtt is felvállalva egymást, kell erre az Isten áldása, hogy felelősen felvállaljuk azt, amit az Isten mellénk állított. Házasságban élni. És aztán a saját házasságunkat megbecsülni. És ha a saját házasságunk megromlott, akkor mindent elkövetni azért, hogy azt az Isten erejével rendbe hozzuk. Nem tudom ezt részletezni, meg már utaltam rá, de idézem szintén Pál apostolt, aki ezt tovább gondolja, az 1 Korintus 7-ben kifejti. Ne váljatok, de ha valaki válik, az apostol is tudta, hogy van válás, van bűn, akkor ne házasodjatok újra, hanem békülj meg a korábbi házastársaddal. Ez azt húzza alá, hogy a saját házasságodat, ha problémák támadnak, akkor mindent kövess el, hogy azt rendbe hozd. Ezzel egyébként Jézus Krisztus is a mai igében egyértelműen utalt az utolsó két versben, majd oda-haza vegyétek elő az igét, és olvassátok újból el, amit itt Pál apostol aztán később szintén megfogalmazott. És akkor most figyeljetek, és aki félreérti, lelke rajta. Jézus Krisztus mindig evangéliumot hirdetett. Nagy a bűn, de még nagyobb a kegyelem. És az egész Biblia Jézus Krisztus által arról szól, hogy nincs olyan nyomorúságos helyzet, amiben az Isten ne adna nekünk újrakezdést. Ha valami teljesen tönkrement, ha pokollá lett, ha nem lehet tovább vinni, és van bűnbocsánat, akkor lehetetlen, hogy ne adja meg nekünk az újrakezdés lehetőségét. Hát az evangélium, kedves testvéreim, erről szól, én kimerem mondani, akár új házasságban is, de csak is az Úrban, az Úr Jézus Krisztusban, és ítélet alatt van, ha valaki ezt nem veszi komolyan, és akkor úgy gondolja, hogy majd ezzel vissza lehet élni másodszor is, meg harmadszor is. De ugye értitek, hogy mi mindig törvényesíteni akarjuk az evangéliumot, hát halljuk meg ezt a teljes evangéliumot, és hát ne dugjuk homokba a fejünk, hát a gyülekezeteinkben is folyamatosan történik ez, de ha adatik újrakezdés, új házasság, az az Úrban adatik imádságban szentül komolyan, mert a házasság van az emberért. Ez az evangélium, Krisztus azért jött el, hogy minden értetek van, minden az emberért van. A szombat az emberért van, a törvény az emberért van, a rend az emberért van, az intézmény az emberért van, a házasság az emberért van, és nem az ember van a házasságért. Ezért merem az evangéliumnak ebben a tágasságában megfogalmazni ezt az üzenetet, komolyan véve azt, amit ezzel kapcsolatban előtte elmondtam. Mert, és ez az utolsó gondolat, Isten szándéka, és ezt Krisztusban megmutatta, azt, hogy egybe szerkesszen mindeneket. És itt már újból érvényes az, ami elhangzott, amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Ő egybeszerkeszt házasságot, megadja az újrakezdés lehetőségét, egybeszerkeszti ezt a nyomorúságos világot, ezt a hasadt világot, egybeszerkeszti úgy az örök békességet és üdvösséget munkálva, hogy aztán Isten legyen minden mindenekben, és ő majd új eget és új földet teremt. De jó ezt hallani, hát ez az igazi evangélium, ebben ott van az újrakezdés lehetősége. Isten az egybeszerkesztés szándékával hirdeti meg az evangéliumot, az örömhírt. De akik házasság előtt állnak, vannak itt fiatal testvéreink, akkor ezt vegyétek nagyon komolyan, hogy úgy keressétek a házastársatokat, hogy az Úrtól kérjétek el őt, hogy ő szerkessze egybe a házassági szövetségeteket, mert megtalálni azt, akit az Isten nekünk szánt, az komoly ima munka, és imádságos szívvel keresni kell, mert akit az Isten nekünk szánt, azt olyan nehéz megtalálni, mint egy zsák kukorica között szeretnénk megtalálni két búza szemet. De ha megtaláltam, az egy hatalmas öröm, mert ugye a kor mitológikus nyelvén mondja el a teremtés történetben Isten igéje, hogy a férfiból vette ki Isten a nőt, kivéve az oldal bordáját, és amikor Ádám rátekintett Évára, akkor magát látta, hogy lehetek vele egy testé. Tehát hívő szívvel, imádsággal keresni, hogy ő szerkessze egybe a házassági szövetségünket, és megfordítom a gondolatot, főleg kísértések, próbatételek idején ezt meg ne kérdőjelezd, mert menekülni akarsz a házasságból, hogy hát ezt nem Isten szerkesztette egybe, majd a következőt azt ő szerkeszti egybe, mert akivel találkoztál, akivel házasságot kötöttél, Isten az események ura is, az nem véletlen, azt tekints úgy, hogy igen, ő vele szerkesztette egybe az Isten az életedet. Igen, Jézus Krisztus evangéliumot hirdet, de az evangéliumban ott van az isteni rend, ott van az isteni törvény, de mégis az evangélium tágassága az, ami körbeöleli az életünket. És ez az evangéliumi isteni szeretet óvja a házasságot, óvja mindenkor a nőt, kölcsönös szeretetben kihangsúlyozza a férfiak felelősségét, és óvja az egész emberiséget, ezt a hasadt világot, a házasság terén, a társadalom, a közélet, a politika terén, aki a szeretetével mindent egybe szerkeszt, és nem enged bennünket elveszni. Kedves testvéreim, egy nagyon nehéz pár nap után vagyunk túl, és én magam is. Mindannyian tudjuk, hogy milyen rég nem tapasztalt nehéz helyzetben van a világ. Lementem reggel a Balatonpartra egy kicsit sétálni, egészen korán, hogy kiszerőztessem a fejemet, egy kicsit még átgondoljam a prédikációt. Sötét volt, hideg volt. Vártam a napfelkeltét, az aranyhidat, de olyan borongós fellegek voltak, hogy nem képződött aranyhid. Egyedül a hitem reménysége tudta odaképzelni a naptámadatot, az aranyhidat. Kedves testvéreim, imádkozzunk a házasság, a közélet, a társadalom, a politika, a világ közösségének egészére nézve, hogy soha el ne hagyjon bennünket a reménység, és az Isten megtartó evangéliumi szeretete ölelje át az életünket. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk ráhagyatkozni egész valónkkal a Te megtartó kegyelmedre. Bocsáss meg nekünk minden bűnünket, hűtlenségünket, gyarlóságunkat. Egyéni, közösségi világméretekben egyaránt. Mondhatjuk az ökumené jegyében katolikus testvéreinkkel együtt, én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Köszönjük, hogy nagyobb a kegyelem. Köszönjük, hogy Te most nem csak a házasság kapcsán, de a házasság kapcsán is, és azon helyzet kapcsán is, amiben vagyunk. Evangéliumot, örömhírt hirdettél nekünk. Urunk, amikor nem látjuk a megoldást, amikor minden kilátástalannak tűnik, adj, hogy a hit szemével láthassuk a reménységet, az örömöt, a megoldást, amit Te elkészítettél. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne halványodjék meg életünkben, szívünkben ez a reménység. Így mondunk közbenjáró könyörgést. Most, ezen a vasárnapon a háborúságot szenvedőkért, a menekülőkért, mindazokért, akik szorongatott helyzetben vannak. Hadd mondjunk közbenjáró könyörgést a világ vezetőiért. Urunk, adj nekik megtérést. Kegyelmedből, krisztusi szeretetet, megoldást, felülről való bölcsességet. S te tégy bennünket is segítő krisztusi szereteted eszközeivé. Külön hadd imádkozzunk kárpátaljai magyar testvéreinkért, az ottani gyülekezetekért. Te erősítsd őket, te könyörülj rajtuk. S elég járulunk imádságainkban, a te megtartó szeretetedbe kapaszkodva gyászoló testvéreinkért. Két család is van most itt közöttünk, akik nemrégiben kísérték szerettüket az örök élet reménységében nyughelyére. Köszönjük, Urunk, hogy te nálad van vigasztalás, van megnyugvás, hogy miénk az a bizonyosság, hogy te benned eltétetett nekünk a viszontlátás reménysége, hogy megérkezünk te hozzád, hogy akár élünk, akár halunk, a tieid vagyunk. Így szenteld meg közöttünk elköltözött testvéreink emlékét, s adj vigasztalást a gyászoló családoknak. Élő Istenünket szülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmében ajánlom az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja mi Urunk, Istenünk. Így fogadjuk az áldást. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.